A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a 353. dicséretünk első verszakát. A 353. dicséretünk első verszaka így kezdődik: Krisztus feltámad a igazságunkra. Hallgassátok meg Isten igéjét úgy, ahogy szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvéből, az 58. fejezetből, a 3. vers 2. felétől. De hiszen ti a bőti napokon is megtaláljátok kedvteléseiteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve bőjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy bőjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka zsákba öltözik, s hamut szór maga alá azt nevezett bőjtnek, és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit. Szabadon bocsájtod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel. Vidd be házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Isten áldja meg a mi igehirdetés és hallgatásunkat, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy ma reggeli színed elé engedsz minket. Köszönjük, Urunk, hogy te a vigasztalás és a reménység Istene vagy, így készülsz most is megszólítani, megvigasztalni minket, és így kínálod most is a bocsánatot. Kérünk, adj vigasztalást annak a családnak, akik közül többen ravatal mellett álltak meg ezen a héten. Enyhítsd a gyászukat, vedd el a békétlenségüket, ha van, adjál reménységet és vigasztalást a szívükbe. És kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg nekünk azt a sokféle hamis bőjtöt, amit gyakoroltunk eddig. Köszönjük, hogy a te egész életed bőjt volt, és ebben is példát mutattál. Ott hagytad a mennyei dicsőséget azért, hogy szegényé legyél, és így önmagaddal gazdagíts meg minket. Taníts meg jól élni minket javaiddal. Jól, engedelmesen, neked kedves módon bőjtölni. Áldunk azért, hogy akkor átélhetjük ígéreted szerint, hogy megoldódik mindaz, ami eddig nem oldódott meg. Helyére kül mindaz, ami nincs ott. Kérünk, áldj meg bennünket, hogy ilyen szentül tisztán, neked kedvesen, kedves való módon legyünk itt előtted. Így figyeljünk rád, hallgassunk rád, kérdezzünk téged, és így fogadjuk el mindazt, amit mondasz, készítettél a számunkra. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem néktek. Ha megvalljuk a mi bűneinket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsássa a mi vétkeinket, és Jézus vére megtisztít minket minden hamisságtól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És a 353. dicséretünk 5.-től 9.-ig tartó verseit énekeljük el. Az 5. vers így kezdődik: Krisztus feltámad, a sokan kiáltjuk. Köszönjük, Istenünk, hogy mára is készítettél igazi találkozást veled. Csendesítsd le a mi szívünket, fordítsd önmagad felé, hogy menjünk el más lélekkel, mint ahogyan idejöttünk. Amen. Isten igéjét, amelyen keresztül Isten az ő szent lelke által szólhat hozzánk, Máté evangélista evangéliumából olvasom, a 6. fejezetből, a 16. verstől eképpen. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésed ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Kedves testvérek, nemrégen egy beszélgetés során ezt mondta valaki: ha egy nemes cél elérése érdekében mindent, ami abban akadályoz, félreteszek, és annak rendelek alá, hogy elérjem azt a kitűzött célt, akkor ezt böjtnek hívják, ugye? Még a keresztény felekezetekhez tartozók körében is van egyfajta bizonytalanság afelől, hogy mit is jelent pontosan, amit a Szentírás böjtnek nevez, és mi nem az. Kegyességi gyakorlat, lelki szükség, testi önsanyargatás, hogy kedvesek legyünk Isten előtt. A nagy világrészeket átfogó mozgalmakat, vallásos tömegeket nézzük, akkor mindegyikben megtalálható a böjtnek valamilyen formája, leginkább kötelező gyakorlati módon. Ma böjt első vasárnapja van, nézzük meg, hogy mit jelent valójában, biblikus módon, Isten szerint való módon böjtölni. Valójában az, hogy böjt első vasárnapja van, ez azt jelenti, hogy még 40 nap, és emlékezünk arra, hogy Jézus Krisztus önmagát adta értünk a Golgotai kereszten. A kereszt árnyéka vetétődik előre, a keresztre gondolva ebből a szemszögből tekintetjük ezt a kérdést is. Régen, amikor az emberek bizonyos dolgokat még jobban számon tartottak, mint manapság, ilyenkor ért véget a farsangi időszak, ezután a római egyház szigorú előírása miatt már senki sem mert elmenni, vígadni, táncolni, vagy mulatozni, vagy éppen szórakozni. Ezelőtt a vasárnap előtt még egy utolsó nagy bál volt, sokan ott még lerészegettek, és aztán nem mertek legfeljebb csak otthon ilyesmit tenni. Egészen még le nem telik ez a 40 napos böjti időszak, le nem telt, nem tettek hasonlót. Legalábbis mások előtt nem. Volt haszna az ilyen felfogásnak és gyakorlatnak? Ma már ez nem mérhető. Az azonban bizonyos, hogy az emberek nagy tömegének az egyháztól való elidegenedése magával hozta a böjt fogalmának az elveszését, azt is, hogy a jelentőségének nem tudják az emberek, szinte kihalt a gondolkodásukból, a legtöbb gondolkodásából a legtöbb embernek. Pedig ma is szükség lenne böjtre. Ma is előfordul, hogy valaki valamilyen cél elérése érdekében egy más valamiről lemond. De ahogy az elején említettem, ezt mégsem nevezhetjük böjtnek. Nem böjt az tehát, ha a sportoló jobb eredmény elérése érdekében mindent félretesz, nagyon sokan hajlandók erre, képesek is. Nem böjt az, hogyha valamilyen célt kijelöl az ember, akár hogy egy anyagi célt elérjen, és annak érdekében szorosabbra húzza a nadrágszíjat, és pórol, és félretesz, vagy félreteszi azt, ami különben fontos a számára. Becsülendő és tiszteletre méltó az, ha valaki ezekre a dolgokra hajlandó, hogy egy nem esett célt, eredményt, jobb eredményt, vagy szakmai előrejutást elérjen. És ezért egy időre hajlandó mindenről, vagy sok mindenről lemondani. Sokan hajlandók arra is, hogy megvonjanak maguktól több mindent, hogy tovább jussanak. De mégsem nevezhetjük ezeket a döntéseket, ezt a gyakorlatot a Biblia szerint böjtnek. Nemrégen ezt is mondta valaki, hogy milyen könnyű helyzetben vannak a római katolikusok. Ott Róma pontosan vonalakat, margókat meghúzva kijelöli a böjtnek a szabályait is, mikor mit nem lehet enni, mikor mit nem lehet tenni, mikor mit nem lehet venni, és így tovább. Ilyenkor nem járnak bálokba, nem szórakoznak, szabályozva, körülélve van minden, ahogyan ez volt Jézus korában is, amit az írás tudók is tanítottak. A Lukás 18-ban olvasunk egy farizeusról, aki ezt mondja, ott áll Isten előtt. Istenem, hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Ez önmagában már elképesztő, ez a megállapítás, de menjünk tovább. Nem vagyok rabló, gonosz és parázna. Böjtölök kétszer egy héten. Hát akkor kipipálhatta. Nem olyan, mint a többi ember, persze a rablásnak, meg a gonoszságnak azért sokféle válfaja van, de ezt itt nem részletezi ez a farizeus. De a lényeg az, hogy böjtölök egy héten kétszer. Megtartotta a törvényt. Körül volt írva, pontosan szabályozva, annak eleget tett, és úgy gondolja, hogy ez elég ahhoz, hogy az Isten előtt kedves legyen. Akkor ma is vannak olyanok ezek szerint, akik a böjtöt dicsekedve végzik, dicsekedve böjtölnek, büszkék arra, hogy egy ideig nem tesznek meg valamit, vagy nem esznek meg valamit. Sokan ma is, most is az emberek tetszését, elismerését akarják kiérdemelni, kivívni. Elég körülnézni, mennyi márványtábla. Hímzett terítő nagybetűvel, hogy XY készítette kicsivel Isten dicsőségére. Milyen módon próbálja az ember magát még így is Isten elé helyezni, saját dicsőségét fényezni. Sokaknak, mint a Jézus korbeli farizeusoknak, csak az emberek véleménye volt fontos. Nincs ez ma sem másképpen, időnként. Akkor van értelmes Istennek kedves, Istennek tetsző böjt? Vagy nincsen? Milyen az a böjt, amit Isten kedvesen vesz? Ami betölti azt a célját, amire Isten ezt adja, amiről Jézus beszél. Először is azt kell világosan látnunk, hogy aki Krisztusban hívő ember, az szabad. Aki pedig szabad, az szabadon tesz meg valamit, vagy szabadon nem tesz meg valamit. Szabad arra, hogy elmenjen valahova, és szabad arra, hogy ne menjen. Szabad arra, hogy kimondjon dolgokat, és szabad arra is, hogy ne mondjon ki dolgokat. Az igazi bőjt az mindenfajta szabálytól mentes, mert a hívő ember szabad ember, és mert szeret valakit, szereti Jézust, és mert a bőjt első vasárnapján a keresztre is gondolhatunk, amely Jézus meghalt azokért, akikről beszélünk. Egy konferencián azt mondta valaki, jobban értenénk a bőjt jelentőségét, ha olyanra gondolunk, szeretünk valakit, akiről tudjuk, hogy csak 40 napja van hátra. Ugye, hogy mindjárt más a hozzáállás, ahhoz, akit szeretünk? Mi mindenről lemondanánk azért, hogy minél több időt tölthessünk vele. Mennyire lesnénk minden kívánságát, talán ez az utolsó, amit kíván tőlünk. Mennyire figyelnénk a szavaira, az intésére, a beszédére, hát ha többet nem tudunk vele beszélni. Egészen másképp néznénk rá, ha tudnánk, hogy ennyi idő van csak hátra, és többé ezen a földön nem beszélhetünk vele. Amikor a hívő ember bőjtöt kezd, elsősorban tehát azért teszi, és ez a helyes bőjt, hogy az Istenhez kerüljön közelebb. Akár azt is mondhatjuk, valaki bizonyos értelemben lemondott most 10-kor valamiről, hogy eljöhessen ide. Vállalt nevezhetjük így, és egyfajta kicsiny bőjtöt azért, hogy Istenre figyeljen, és jó lenne, ha azt tennénk, és Isten szólhasson hozzá. Jobban érteni Isten akaratát, abból jobb döntések szülessenek, minőségileg közelebb kerülni hozzá, ez a biblikus bőjt értelme. Testvérek, mikor volt nekünk utoljára ilyen? Volt egyáltalán valaha? Amikor valakiért, vagy azért, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, vele szorosabb lelki egységbe jussunk, lemondtunk valamiről, hogy ez megtörténjen. A bőjtnek csak akkor van értelme, ha nem csak az első fele igaz, hogy valamit nélkülözök, valamiről lemondok, valamit félreteszek, valamit odaadok, hanem igaz ez a második fele is. Azért, hogy Istennel minőségi értelemben közelebb kerüljek, hozzá szorosabb legyen a lelki közösségem. Hogy a Jézussal való egység erősödjék. Mert arra a gyerekek is hajlandók, hogy lemondjanak a narancsról, hogyha csokit kaphatnak helyébe. A felnőtt is hajlandó akár még a pihenéséről is lemondani, ha ezáltal viszonylag nagyobb összeget tud megkaparintani, megszerezni. Vagy eredményt hozhat a dolog. Hány édesanyja, nem mindegyik, lemond az éjszakai nyugalmáról azért, hogy a kicsinyek nyugta legyen, és ez nemes és jó dolog. De ezek nem bőjti formák, hanem lemondás. A lemondás meg néha szomorúsággal, sőt keserűséggel jár. Bőjtnek csak azt neveztetjük, ami önkéntes, ami valamitől való tartózkodást jelent, de nem öncélúan, hanem azért, hogy minél inkább legyen időnk, erőnk, odaszámásunk arra, hogy az Isten dolgait jobban értsük. A lemondás mindig szomorúsággal jár, néha gyötrelemmel is. Néha tükvel mond le valaki, dühös azért le kell mondani valakinek, valamiről azért, hogy valaki más többre jusson. Nem szívesen és örömmel. Isten azonban nem akar farizeusul dicsekvő bőjtöt, nem akar zúgulodva kényszerből végzett bőjtöt, mert vannak olyanok, akik csak gyötrődve, szomoran tudnak akár továbbadni valamit. Vagy tudnak másra időt szánni. Mindig ők maguk akarnak a középpontban lenni. Isten sehol nem írja elő a húsbőjtöt kötelező módon a Szentírásban. Nem írja elő a szóbőjtöt, vagy a házasságon belüli szexuális bőjtöt. Az teljesen evidencia magától értetődő egy hívő ember számára, hogy házasság előtt nem él szexuális életet. A házasságon belül is azt mondja a Szentírás, hogy csak egy időre szakítsátok meg a nemi közösséget, hogy az ördög meg ne kísértsen benneteket, amíg imádkoztok csak arra az időre, aztán térjetek ismét egyé, hogy az ördög meg ne kísértsen titeket. Nyilván ez is lehet a bőjtnek egy formája, de hosszú távon semmiképpen nem ajánlja ezt Isten igéje. Mindig mi leszünk szegényebbek, ha nem olvassuk a Szentírást. Nem kötelező gyakorlat, hogy már pedig lesújt ránk az Isten, ha nem olvassuk reggelente a Szentírást. Semmilyen kényszer nincsen. Mi leszünk szegényebbek és tanácstalanabbak, ha nem figyelünk Istenre, és nem érdekel az ő válasza, véleménye. Van-e akkor tehát olyan bőt, ami örömteli, fölszabadult, ami Isten dicsőíti? Jézus pont erről beszél. Na, amikor bőtölünk, mondja itt, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek bőtölésüket. Vagyis ne azt lássák az emberek, hogy milyen szánalmasan szomorú, kényszerű dolog a bőtölés. Nem szívből való, hanem azért teszek, mert megparancsolja az Isten. Az Isten ilyen bőtöt nem akar. Ő azt mondja, hogy ha szeretem Jézust, akkor tegyek meg neki örömmel valamit, vagy bőtöljek örömmel, akkor ez nem kényszer, hát akkor azért teszem, mert örömmel vagyok vele. Örömmel beszélgetek vele. Öröm az, hogyha hallhatom a szavát, és megszólíthat engem. Lemondhatunk önként egy jó ételről, filmről, szórakozásról, vagy kedvenc időtöltésről, akár azért, hogy valaki egy betegségből szabaduljon. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy vannak kötelékek, amelyek akkor oldódnak le, ha valaki imádsággal és bőtöléssel könyörög azért a másik emberért, akkor van szabadulás. Van, aki azért bőtöl, hogy jobban értse Isten akaratát, és így vállal önkéntes, de örömteli korlátozásokat az életére nézve. Mit mond Jézus? Amikor bőtölsz, kenn meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy ne az emberek lássák a te bőtölésedet, hanem a te mennyei atyát, Isten. A cél Istenért, Istennek tetsző bőjt, valamint az, hogy közelebb kerüljek hozzá. Nem kiérdemelni és elérni akar ilyenkor valamit a hívő ember, Istentől vagy Istennél, hanem jobban érteni őt, akaratát még inkább felismerni, tervét, döntését egy-egy élethelyzetünkre megismerni. A Róma 8.28-ban azt olvassuk, hogy a hívő embernek minden a javát munkája. Az így folytatott bőjt is a javunkra lehet. Ha valaki komor arccal bőjtől, amiről Jézus beszél, akkor mások azt gondolják, nem érdemes kereszténynek lenni. Hát ilyen savanyú, komor dolog az egész, eszem ágában nincs Istent követni. A végén még az én életem is ilyen lesz. De hogy kell ez nekem? Ezért is mondja Jézus. Hát mi is lehetne tetsző abban Isten előtt, Istennek, ha valaki pénteken nem eszik húst. Miért tetszene ez Istennek? Vagy ha valaki az amúgy is káros dohányzását egy időre felfüggeszti. Vagy bizonyos egyébként sem jó vagy érdemes megnézése, érdemes sorozatokat egy ideig nem néz a televízióban. Nem mondja sehol azt a Biblia, hogyha valaki éhezik, vagy valamit élvezhetne, de azt nem teszi, attól jobb vagy nemesebb ember lesz. Vagy, hogy nem régen egy ifjúsági arra mondta valaki, tuti, hogy nem kerül be a mennybe ettől. Hát tuti, mert ettől nem kerül be a mennybe senki sem. Azért, mert valamiről lemond, hogy azt nem élvezi, ez biztos, hogy nem üdvözít. Az üdvözít, ha valaki hisz Jézus Krisztusban, és Istennek kedves és tetsző életet él. Nem könyveli el tehát az ilyesmit jó bőjtnek Isten. Tényleg könnyebb lenne erőírásokat és szabályokat betartani, nem? Milyen jó lenne a református egyháznak is lenne egy bőjti szabályrendelete, 46. oldal, mit kell bőjti első vasárnapon tennünk. Elolvassuk, megtesszük, kipipáljuk, és odafönn már is jegyzik. Milyen egyszerű lenne? Na de Isten felnőttként kezel minket. Azt akarja, hogy felnőtt módon gondolkozzunk és cselekedjünk. Felnőtt módon önként szeretetből engedelmeskedjünk neki. Felnőtt módon kutassuk, keressük az írásokat, hogy megértsük Isten jó kedvét, döntését, tervét velünk kapcsolatban. Lehet és kell időnként szóböjtöt tartani. Egy-egy családban biztos örülnének otthon ennek. Ha ezt meg ezt nem mondanánk, vagy egy ideig meg se szólalnánk, hogy megkönnyebbülnének, lehet ételtől is tartózkodni. Na de sokan eljönnek úgy, hogy úrvacsorára készülnek, de a gyűlölet ott van a szívükben. Hányan még itt is irigykednek a másik ruhája, felesége, férje, gyerekei, anyagi helyzete miatt. Fontos a bőjt, bizonyosan. De a Biblia szerint csak az a fajta, azon a módon végzett bőjt, ami közelebb visz minket Istenhez, ami megtisztít, ami koncentrál bennünket az Isten dolgaira, ami nem esít. Ha ez egy lemondás, egy vacsora meghívásról segít, akkor tegyük meg. Ha közelebb visz Istenhez az, hogy bizonyos filmeket nem nézünk meg, tegyük meg. Ha lelkem közelébb Istenhez, ha lemondok valamiről, és azt az összeget adom másnak, ez segít ebben? Tegyem meg. Szabad vagyok rá. Ha valamit nem veszek meg, bár megtehetném, és valamit nem teszek meg, bár megtehetném, valamit nem mondok ki, bár megtehetném, akkor ha ez segít ebben, hogy közelebb vigyen Istenhez, és ez a bőjt egy formáját jelenti, tegyem meg. Jézus nem evett 40 napon át a pusztában. Ő tudta, hogy az Isten előtt kedves bőjt az, amikor önként és a lélek megerősödésért végzem azt. Ha az a cél, hogy Istennel mélyüljön el a mi közösségünk. Ha azt félreteszem, ami ettől az odafordulástól elvon, vagy azt tönketeszi, akkor tegyem meg, és ez kedves lesz Isten előtt. Kinek a tánc, kinek a pénz, kinek az étel, kinek a szórakozás. Jézus egész élete bőjtös élet volt. Önmagában bőjt volt az, hogy ott hagyta a mennyei dicsőséget, vagy énekünk mondja, magára vette szennyes ruhánkat, és a végén, mint ahogy a rabszolgákat szokták kivégezni, kivégezték a golgotai kereszten. Az egész élete bőjt volt. De vállalta értünk, hogy mi egészen közel kerülhessünk a mindenhatós Istenhez, hogy eltörölhesse bűneink állogságát, és megtisztíthasson minket. Az Ószövetség emberei is bőjtöltek egy nagyon nehéz, sorfordító csata idején, előtt, jövőt meghatározó döntések előtt, de soha nem lehet öncélú sanyargatás, de cél lehet az Istennel való közösség megerősítése. Van jutalma? Azt mondja itt is Jézus, meg Ézsaiás próféta könyvében is, amiből felolvastam, hogy van. A jutalom, vagy inkább így mondom, hogy az eredmény, vagy következmény, hogy megerősödik, megújul, és lelkileg felfrissül a hívő élet. Újra öröm lesz a szolgálat, talán most nem az. Újra látszik rajtunk az, hogy jó Jézussal járni, most lehet, hogy nem látszik. Nem is kérdez meg senki sem. Újra öröm lesz őt szeretni, neki engedelmeskedni. De mit mond az igazi bőjtől, Ézsaiás próféta, hogy olvastuk? Hát nem az így a kedves bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, szabadon bocsássad az elnyomottat, az éhezőnek megszegd a kenyeret, a szegény bujdosót házadba bevitt, a mesztelent látsz felruházd, és ne zárkózz el a testvéred elől. Mit jelent ezek? Bőjtként. Ha van türelmet, szíved, odaszánt időd, ha kell, hogy kibőjtöld, akár szó szerint, hogy valaki egy kötelékből szabaduljon. Hogy egy megromlott házasság rendbe jöjjön. Imádság, beszélgetés, bőjt által. Vannak elnyomottak, akikért legalább a szavunkat föl kell emelni. Az öregek, a fogyatékosok, a teljesen kisemmizettek. Próbáljuk mi őket segíteni idővel, pénzzel, szeretettel. Van, amit nagyon egyszerű megoldani. Egy bizonyos összeget oda kell adni. Nem biztos, hogy kézbe. De kiváltani egy csekket, egy számlát, az is szabadítás jelentett valaki számára. Segítesz a nálad kisebb testvéreidnek, a gyengébb osztálytársnak, a kevésbé ügyes kollégának. Elengedni a szülők vagy a gyerekek lelkiadósságát, szavait, a főnök lelkiadósságát, ahogy bánt veled. Elengedem. Vagy elengedem a másikat, olyan sokan lelki zsarnokként tartják fogva a házastársokat is. Nincs szabadulás. Igazi bőj csak az, amiről úgy mondunk le, hogy ezt kicsit megérezzük, egy kicsit fáj. Odaadunk valamit, ami nekünk is talán hiányzik. Hát a felesekből adunk, az nem böjt, az nem adomány, könnyű, nem hiányzik. Amikor nézi Jézus, hogy ki mennyit dob, vagy mit dob a templomi perselybe, sokan nagy összeget beledobtak, meg sem szólalt Jézus. Odaír az özvegyasszonya, két leptont beledobja, ez egy ember napi élelmiszer szükségletére való összeg volt. Mondhatjuk ezt is, és ott az a szó szerepel, hogy a bioszát, a biológiai élete fenntartásához szükséges minimális összeget dobja bele. És akkor Jézus megszólal. Most adomány érkezett. Sem előtte, sem utána nem mond semmit. Ez az asszony az egész életét beledobta a perselybe. Igen, ez böjt. Ez lemondás, ez Isten előtt kedves dolog. A lelki hontalanknak adsz lelki kenyeret? Lehet vigasztalódni melletted? Vagy mindig csak te akarsz kapni? Vannak lelki hontalanok és bujdosók. Befogadod? Elfogadod? Itt azt is jelenti az, hogy hazavezetni, elvezeted Jézushoz? Hát számára is az a legjobb. Ha türelmesen meghallgatod, ha könyörögsz érte, és elfogadod őt úgy, ahogy van. Ez böjtöt jelentett a mi életünkre nézve is. Mert addig nem magammal foglalkozom, nem a saját ügyeimet intézem, nem én vagyok a középpontban, Jézusért és a másikért lemondok önmagamról. Mit mond itt az ige Jézsaiásnál? Azt mondja, hogy föltámad az Isten világossága az életed nézve. Mit mond itt Jézus? A te atyád megfizet neked, eljön világosságod, és hamar beheged sebed. És így folytatja tovább Jézsaiás, vezet az Isten szüntelen, megerősíti csontjaidat, és fiaid megépítik a régi romokat. Sokan sanyargatják magukat, böjtölnek és imádkoznak a gyerekeikért, akiknek romokban hever az élete. Mit mond Isten? Ha igazán jól, ha szerinte valóan teszed, ha úgy böjtölsz, hogy az kedves előtte, és te is megépülsz, akkor lehet, hogy megfordulnak a gyerekeid, és megépül az ő romos életük, és föltámad világosságot, és akkor nekik is lehet új életük. Mit mond Jézus? Aki szomjas, jöjjön hozzám, és igyék. És azt is mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Milyen fura? Aki Jézustól kér inni, és kap enni, azt tud jól böjtölni. Örömmel, önként, szívesen, szívből, Isten előtt kedves módon. Testvéred, így lehet a mi böjtölésünk folyamatos Isten tiszteletté. Örömmel, önként, szívesen, szívből. És akkor feltámad a mi világosságunk, akkor megbocsáttatnak a mi vétkeink Jézusért, akkor megfordulnak azok, akik velünk szembefordultak eddig, és lehet velük beszélni, megépülnek a romok, és megépülnek az életek. Aki Jézustól kap enni és inni, lelki mennyei táplálékot, azt tud jól böjtölni. Annak a böjtölése lesz Isten tiszteletté. Adjunk hálát Istennek úgy, hogy elénekeljük a 448. dicséretünk első verszakát. Hirdetvén az Úr halálát, Uram, néked adunk hálát. Köszönjük Istenünk, hogyha itt a megterített úrasztala mellett újra megerősödhet a mi szívünk és lelkünk. hogy kedvesebb legyen a mi életünk előtted, hogy betöltsük a te szeretet törvényedet, és a mi lemondásunk, bőtölésünk helyes, biblikus legyen. Így könyörgünk most azokért, Urunk, akiket elénk hoztál. Így kérünk azokért, akik nem ismernek téged, s rólad semmit sem tudnak. Így könyörgünk saját magunkért, hagyd legyen a mi életünk rád mutató, világító élet. Köszönjük ezt a csodálatos biztatást, ezt az örömteli vigasztalást, föltámadhat a mi világosságunk te általad, és a régi romok megépülhetnek, minden újjá lehet, megváltozhat, te kijavítod a mi megromlott, elrontott életünket, és így segíthetünk másoknak is ebben. Áldunk és dicsőítünk ezért. De kérünk, kezd rajtunk. Sorold a mi vétkeinket és bűneinket, hagyd tudjuk mindazokat itt hagyni nálad, hadd épüljön meg először a mi életünk, hogy aztán a te segítségeddel tudjunk másokat is építeni, hozzád a világ világosságához vezetni. Áldj meg bennünket, kérünk ebben a csendben. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az úrasztalát megterítettük, ha valaki úgy készült, hogy most veszi a bűnére látható módon is a bocsánatot, vagy most támadt a szívében vágy, az maradjon itt a gyülekezet közösségében. Mielőtt azokat, akik nem tudnak itt maradni, elbocsátanánk, a megkezdett 448. dicséretünk második, harmadik és negyedik versszakát énekeljük el. A második versszak így kezdődik. Ma is ételt készítettél, ennek s asztalt terítettél. Vegyük Isten áldását. Jézus mondja, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék, és vegye az élet vizét ingyen. Amen.